Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. G. Nagy Lilla Imola írónővel Patkoló Éva beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Amikor én a közösségi oldalamon elkezdtem a mi népviseleteinket kicsit népszerűsíteni, mert sok olasz ismerősöm van, olyan divatházak vezetői a legnagyobb divatházaknak, akiknek dolgoztam, és érdekes volt például, amikor egy Tóth Komlósi bundának a képét kitettem, hogy én is megdöbbentem, hogy mekkora sikere volt, több ezren megosztották, és olasz divatházaktól írtak, hogy mi ez a viselet, és hogy kicsit összehasonlítottam pont a mai olasz divattal, amit képvisel, és ezzel, ami azt hiszem, hogy egy örök és nem egy mulandó érték, és akkor jöttem rá így szépen lassan, hogy talán szükség van egy olyan munkára, ami így összefoglalva egy képet ad arról, hogy az az Alcima könyvemnek, ami, hogy mit ér az ember, ha magyar, és ez egy Ady Endre vers részlet, meg Veres Péternek az egyik könyvének a címe, és azt hiszem, hogy ez elég jól kifejezi azt, hogy miről is szól a könyvem, a magyar lélekkel szerettem volna főként benne foglalkozni, hogy mit is ér az ember a magyar, és a könyvem szól a délvidéki történelemről is, mert nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ott ugye sajnos nem, hogy magyar történelmet nem tanulhattak a fiatalok, hanem létkérdés volt az a szülőknek, hogy megtanítsák-e egyáltalán magyarul a gyerekeiket. És hát nagyon fontos az, hogy ahogy én a nagymamámtól, hogy beszélgettünk, megtudtam azt, hogy az ő édesapja a második világháborúban halt meg, a nagyapja az elsőben, és hogy a családunk milyen sérelmeken ment keresztül, úgy érzem, hogy ezek által áll össze a mi lelki világunk is, és hogyha ott egy családban több generáció együtt élt, azért nem mindegy, hogy mik történtek a magyarsággal ott, és szerettem volna a délvidéknek a nevezetességeiről is írni benne, hogy felhívjam a figyelmét fiataloknak egy kicsit, hogy én bejártam az egész világot, és hogy mások által gyönyörűnek vélt helyeken jártam, és hogy mégis mi az, ami engem ott megfogott, mi az, ami miatt én jól érzem magam, és hát a gyógyvizekről, az ottani páratlan minőségű földről, az archaikus népi imádságokkal is foglalkoztam a könyvben, és hogy mégis mi az, ami nekünk adhat szerintem egy olyan pluszt, amit semmi anyagi dolog, amit megvásárolhatunk, nem pótol. És a legfontosabb az, hogy nem elég ennek a dolognak a birtokába lenni, hanem szerintem az, hogy tudjuk, hogy ez mekkora érték. És hogyha az ember tudja, hogy ezt a tudást bárhova magával viheti, akkor tényleg sokkal fontosabb, mint egy autó, vagy egy pénzen megvásárolható dolog.
A könyv alcímét azt mondta, mi a címe a könyvnek?
A könyvem címe az lett, hogy Délvidék titkai, mert főként a délvidéki területekről szól, de igazából azóta gondolkodtam, hogy lehetett volna az is a címe, hogy a magyarság titkai, mert mondjuk az első rész az én életutamról szól, de ezt azért tartottam nagyon fontosnak bemutatni, mert ugye pontosan amit láttam, hogy nagyon sokan az anyagi oldalról közelítik meg ezt az elvándorlás kérdést manapság.
Fiatal lányoknak ajánlja ezt, hogy olvassák el?
Főleg fiataloknak, igen, nem is csak
vagy
lányoknak, hanem
is.
Igen, fiúknak is, mert most éppen a divat szakmán keresztül mutatom én ezt be, de szerintem minden hétköznapi munkában is ugyanez történik az ember lelkében, amikor elmegy, és azt szerettem volna leírni, hogy mi az, amit ezek az évek nem hoznak vissza, és mi az, amit én veszítettem, és hogy például én az öcsémet nem láttam felnőni, és hogy ezeket az éveket nem hozza vissza az a sok-sok megvásárolt dolog, amit kint elérünk.
Milyen fogadtatása volt a könyvnek?
Hát elég viharos volt a kezdetekben ez az egész, és érdekes, hogy magam sem gondoltam, hogy ekkora siker lesz a könyvnek, mert a édesapám, ugye, hogy író, ő mondta, hogy nagyon fontos ez a munka, és ő nagyon támogatja, de ne adja ki sok példány, nagy példányszámot elsőre, mert nem lehet könyvet ma eladni. Majd a Püski Könyvesháznál dedikáltam, júniusban jelent meg a könyvem, és ők is mondták, hogy látják a lelkesedésemet, és hogy gyönyörű dolog, éppen Püski Pista bácsi mondta nekem, hogy édesapja elsírná magát, hogyha látna, hogy van olyan fiatal, aki még ma ezzel foglalkozik, és hát mondták, hogy ne éljen bele nagyon magam, mert áll a könyvpiac. És történt egy olyan dolog a fél év alatt, igazából most már 30 bemutatón túl vagyok, mindenféle marketing és anyagi dolog nélkül, tehát ez az egész dolog elindult magától, és én tényleg úgy érzem, hogy ha az ember a helyén van, akkor ebből is látszik az, hogy korábban talán imádkoztam sok mindenért, és nem úgy történtek a dolgok, és most meg minden megy magától, és én is csak nézek, hogy mik történnek, és hát nagyon küzdelmes volt a délvidéken ugye a magyarság kérdéseivel foglalkozni, még én nem gondoltam, hogy a mai napig sem egy könnyű dolog, és édesanyja nem is nagyon támogatta ezt az egészet, féltett. Engem ettől fenyegetések kísértek, nagyon sok nehézségem volt, ami miatt egyszer gondoltam is, hogy abba hagyom. De ha az emberben ez benne van, akkor annyira erősen élt bennem ez az egész, hogy két napig bírtam, és nem ment azt, hogy ne foglalkozzak vele, és hát úgy érzem, hogy akkor hiteles az ember, hogyha saját példával be tudja azt mutatni, amit képvisel, és én azt is írtam a könyvemben, meg azt is hangoztattam a munkám elején, hogy én úgy gondolom, hogyha valaki teljes erőbedobással, szívvel, lélekkel, és tényleg kitartással, következetességgel csinál valamit, akkor bárhol, még a délvidéken is meg tudja valósítani az álmait, és én szerettem volna a könyvemmel ezt bebizonyítani, hogy ez lehetséges, és úgy érzem, hogy a fél év alatt ez sikerült, és én tényleg úgy gondolom, hogy ugyanúgy, hogy a modellkedés sem egy könnyű dolog volt. Lehet, hogy sokkal többet dolgoztam, amióta írok, és tényleg olyan munkába voltam, hogy egy pohár vízre sajnáltam az időt, vagy a mosdóba kimenni, és hajnali 4-ig ültem, és egész napokat, tehát már hátam fájt, mindenem fájt, fél évig szinte ki sem mozdultam a házból, és nagyon nagy munka volt, de mégis úgy érzem, hogy megvan az eredménye, és amikor a Magyarországházban egy fél év után megkaptam a lehetőséget, hogy délvidéket képviseljem egy konferencián, és a családok éve alkalmából volt ez a konferencia, és az Országházban kivetítették ennek a délvidéki embernek a képét, és felolvasottam az ő leveleit, és akkor éreztem úgy, hogy sikerült az, amit én eldöntöttem, amikor elkezdtem ezt a munkát, és ez egy csodálatos érzés, és ez elmúlt fél év alatt nem csak ez az első munka, ami által én adni tudtam, hanem olyan dolgokat kaptam, amit előtte soha, olyan érzelmeket, és úgy érzem, hogy ez a legfontosabb az ember életében, az érzelmek, és nem biztos, hogy ezt a külsőségekben találjuk meg, és az az érdekes, hogy ugye mindenki szép akar ma lenni, és pontosan ezt képviseltem én az előző munkámmal is, hogy hát arra jöttem rá, hogy ha milliókat fizetnek cégek az arcomért, hogy engem kitegyenek és csak egy márkát képviseljek, akkor miért ne csinálkeztetnék valamit én ezzel, hogy értékeket is közvetítsek itthon. És azt veszem észre sajnos, hogy nagyon, tényleg nagyon mindenki csak szép akar lenni a mai világban, és nem érdekes, vagy kedves, vagy művelt, vagy édesapám mondta mindig nekem, hogy hamvas legyek, és ez olyan szép szó, ebben sok minden benne van, hogy legyen más tartalma is az életünknek, ne csak a külsősége.
Lesz-e folytatás? Mik a jövőbeni tervei?
Éppen most mondta nekem egy ismerősöm, hogy nagyon nehéz ez után a könyv után, mert ez egy olyan kis érdekes, különleges könyv volt, hogy mégis mi az, amivel ezt felül tudom múlni, és nagyon lelkesen írom, a következő könyvem egy regény lesz. Nagyon sok történettel kerestek meg, amióta írok, és egy volt, ami nagyon megfogott engem, a Doroszlói búcsúra elmentem tavaly. A hely is maga nagyon érdekes volt, hogy Csíksomlyót mindenki ismeri, és délvidéken ott van ez a terület, ahova 10 000 külföldről jönnek, és a magyarok nem nagyon ismerik. És egy hölgynek a családjának az igaz történetét írom meg ebben a regényben, ami több szálon is fut majd, a többit egyelőre még nem szeretném elárulni, és nagyon lelkes vagyok, mert anyanyelvi szinten beszélek olaszul is, és szeretném olaszul is kiadatni ezt a regényt, úgyhogy most már nem csak az a célom, hogy a magyarság egy kicsit jobban megismerje a délvidéket, hanem az olaszokkal is szeretném a magyarságot egy kicsit jobban megismertetni. Úgyhogy hát kicsit csúszik a megjelenés, mert rengeteg, hál' Istennek, azért a felkérés még az előző könyvvel kapcsolatban, úgyhogy nagyon sokat utazom, de hát szeretném, hogyha idén év végére meg lenne az új könyv is.
Lehet, hogy az a 12 év, amit külföldön töltött, az nem volt azért annyira hiába való, megtanult olaszul. Most ezzel talán célja is lesz, ezzel az olasz nyelvtudással, és biztos, hogy a kint szerzett tapasztalatok pedig hasznosak a további életére. Ebben a műsorban kérünk mindig egy bibliai idézetet. Ön hozott kettőt, egyet már el is mondott.
Igen.
Melyik lenne a másik?
Ez az idézet, amit most felolvasok, ez az egyik legmeghatározóbb az én életemben is, és úgy érzem, hogy a mai világban egy nagyon fontos kulcs mondata Jézusnak. Amikor őt megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jö el az Isten országa, felele nékik, és mondta: az Isten országa nem szemmel láthatólag jö el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé ott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Ez azért nagyon fontos nekem, mert én egy székelyudvarhelyi utamon éltem azt meg, hogy születésnapom volt, és egy kis panzióban szálltunk meg, és ott volt az asztalon a Biblia. És én előtte is minden nap imádkoztam, de valahogy ott úgy éreztem, hogy rengeteg hotelben megfordultam az életem során, és először találkoztam ilyennel, ilyesmivel, és akkor kezdtem el újra a kezembe venni a Bibliát és olvasgatni, és ez volt pont a 33. születésnapom, nagyon érdekes, és amikor én magamban újra elő tudtam hozni azokat az értékeket, amik bennem voltak, és rájöttem, hogy ez nekem mennyivel többet ad, mint a sok-sok vásárlás vagy az utazás, akkor értettem meg ennek a mondatnak az üzenetét, hogy mik azok az érzelmek, amiket mi a belsőnkből előhozhatunk, és ezzel kapcsolatban írtam egy kis verset a napokban, amit szeretnék felolvasni. Az a címe, hogy itthon bent vagyok. Nem hiszel a szerelemben. Neked már nem a csillag ragyog. Neked hiába dalol a madár, te kint, én bent vagyok. Nem hiszek már semmiben sem. Miféle idők ezek? Nektek hiába énekel a madár, hiába kerestek kincseket. De ha már ilyen lett a világ, köztetek én is hamis gúnyát veszek, álarcot húzok néha, hogy valahol kint, valahol bent legyek. Aztán egymásra nézünk. Lelkünkből fény, szemünkben ősi titok ragyog. Azt mondják, jobb kint, de most már tudod miért, én bent, itthon vagyok.
Lehet, hogy a jövőben verseket is fog írni?
Általában vonattal utazom, és mostanában kezdtem el, eddig csak pár verset írtam, és hát azt is most vettem észre, hogy mennyire fontos az embernek, hogy néha a telefonja nélkül egy kis időt eltöltsön, és én próbálok minden nap, akármennyit utazom, egy órát legalább arra szánni, hogy sétáljak a szabadban, és akkor otthon hagyom a telefonomat, mert igazából ezt se vesszük észre, hogy mindenhova magunkkal visszük a telefont, és minden szabad pillanatot, amit gondolkodással tölthetnénk, azt így töltünk el, és hogy milyen értékes gondolatok, meg milyen értékes pillanatokat pazarolunk el, és amikor az ember végre a helyre kerül, és ez is lenne az én üzenetem a fiataloknak a könyvem által is, meg az élet utam által is, hogy tényleg gyönyörű dolgok történnek az ember életében, amikor a helyén van, és kár az életet elpazarolni. Én is sokáig Milánóban tettem, és nem is az a gond, hogy elmentem, hanem hogy ebbe az egész helyzetbe beleragad az ember, és talán elég lett volna 2-3 év nekem, és mégis 12 év ment el, és ugye így mindenki tolódik az ember életében, és gyönyörű dolgokat veszít el, és ami a jele szerintem az egésznek, hogy az ember jó helyen van, az az öröm. És nem hiába hívták a őseinknek a vallását lelkiismeret kultusznak is. Az Isten jelenlétének az ember életében a jele szerintem az öröm, és azt kell megfigyelni magunkon, hogy mi az, amikor boldogok vagyunk, mi az, ami jó érzéseket kelt bennünk, és éppen most, hogy jöttem a buszon Gárdonyi Gézának a Titkos Napló könyvét olvastam, és abban volt, hogy nagyon megtetszett nekem, azt írta, hogy nagy érzelmek írói nagy írók, kis érzelmek írói kis írók, és ez azért tetszett nekem, mert sokan azt hiszik, hogy az a fontos, hogy írás technikailag jó legyen valami, vagy hogy egy borítót kitervez meg, vagy hogy kilektorálja a könyvet, és sokan kérdezték is tőlem, hogy ki a szöveggondozást kivégezte, és én mindent magamtól csináltam, és itt van az eredmény annak, hogy teljesen mindegy, a borítót is én szerkesztettem, és mondták is, hogy Jézussal a borító, hogy akarok én könyvet eladni, hogy a mai fiatalokat hol érdekli a történelem, a vallás, és mégis én úgy érzem, hogy én annyira mélyen átéltem ezt az egészet, a tragédiákat is, a jó dolgokat is, mindent, amikor írtam ezt a könyvet, hogy nem egy éjszakát sírtam át a kanapén, és úgy érzem, hogy ez átjött a munkán, amit én átéltem, és tényleg szerintem az a legfontosabb mind a zenében, hát az egész életben, meg a művészetekben is, hogy az ember az érzelmeket közvetítse, és hát tudja adni.
Mit üzenne a magyar fiataloknak?
Hát van egy kis mottóm, egy kedvenc mondatom, amit Dante írt a magyaroknak. Ez úgy hangzik olaszul, hogy O Beata Ungheria, che non si lascia più mal menare, amit Babits fordításában úgy van, hogy ó, boldog magyarok, csak ne hagyjátok már félrevezetni magatokat. Úgyhogy szerintem ennek az egy mondatnak ez az isteni színjátékban van, nagyon nagy üzenete van a mai fiatalság számára.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, vendégünk volt, és ezt a sok szép gondolatot megosztotta a Mária Rádió hallgatóival.
Én köszönöm a lehetőséget.
G. Nagy Lilla Imola írónővel Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatói családot! Boros Zoltán vagyok, a Mária Rádió koordinátora. Én felelek többek között a Mária Rádió családi gazdálkodásáért, pénzügyeiért és a beérkező adományok kezeléséért. Ebben a rendhagyónak mondható beszámolóban szeretném bemutatni a kedves hallgatói családnak a rádió aktuális pénzügyi állapotát. Teszem ezt azért, mert az idei évben április közepéig az eddig beérkezett pénzadományok és az eddig már kifizetett, vagy a már felmerült, de még kifizetésre váló kötelezettségeink egyenlege mínusz 16,9 millió forint volt. Azaz, majd 17 millió forint olyan kötelezettséggel rendelkezünk, amelynek kifizetésére jelenleg nincs fedezete a rádiónak. Ez majd egy hónapnyi működési költségünkkel egyenlő, és a következők miatt jött létre. Egyrészt ebben az évben a korábbi évekhez képest kevesebb adomány érkezett, másrészt a normál működési költségeken felül a Keletfelvidéket is lefedő telki bánya 100,6 MHz-es frekvenciánk adóberuházása megvalósult, harmadrészt a Mária Rádió a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészítéseként a Mária Rádió világcsalád 5 hivatalos nyelvére is lefordítva egy átfogó 100 részes műsorsorozatot készített Magyarország keresztény kulturális gyökereiről. Ahhoz, hogy szeretett rádiónk a továbbiakban is folyamatosan működhessen, és az idén még előttünk álló esetleges újabb beruházásokat is meg tudjuk valósítani, hiszen potenciális lehetőségünk van arra, hogy a közeljövőben Göd és Török Bálint esetében is új frekvencián szólalhassunk meg. Gyors összefogásra van most szüksége a Mária Rádiónak. Összefoglalom tehát még egyszer. Kérjük tisztelettel a hallgatói család nagylelkű anyagi támogatását ahhoz, hogy a rádió jelenlegi majd 17 millió forintnyi fedezetlen kötelezettsége megszűnjön, és a két darab új frekvencia beruházás, Göd és Török Bálint esetében, melyek költsége a frekvencia pályázatokkal együtt körülbelül 23 millió forint lesz, megvalósulhasson. Nagy kérésünk egyszerűen megoldódhatna, ha minden Mária Rádiós magazin olvasónk, hisz magazin olvasóink száma több mint 40 ezer, a húsvéti vagy pünkösdi időszakban a szokásos adományaikon felül egyszeri 1000 forintot adna. Egy rövid hallgatói tanúságtételt is elmondanék. Családomban az egyik nagynéném az, aki nehezen tud már kimozdulni a lakás falai közül. Azonban a Mária Rádió sok erőt ad neki a mindennapok küzdelmeiben. Azt szokta mindig mondani, hogy a Mária Rádiót hallgatva minden nap olyan, mintha lelki gyakorlaton lenne. Hálás szívvel köszönjük előre is a hallgatói család anyagi támogatását és imáit, mely által lehetővé teszik működésünket. Boros Zoltánt, a Mária Rádió koordinátorát hallották.